2023. augusztus 8-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Egyre nagyobb problémát jelent a hazai medvepopuláció túlszaporodása. Balázs István csíkmadarasi erdő és vadgazdamérnök válaszol kérdéseinkre.
Pillanatnyilag egyértelműen kijelenthető az, hogy folyamatosan növekszik a medvállomány, ami folyamatosan növeli a problémákat, egyre több emberi támadás is történik.
Majd az augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A papolci Nagykároly vállalkozó gyermekkora óta imádja az állatokat, ma is szép számban vannak a gazdaságában.
Érelem a legelőket, itt a falu szélén vagyunk, és ott vannak a tehenek és a jók. Lovakkal azokkal dolgozunk az erdőbe.
Több generáción keresztül megőrződött a kézdivásárhelyi mézeskalács titka. Szántó József mézeskalács készítővel beszélgetünk.
Mi megőriztük a hagyományos módon való sütését, úgyhogy parázs mellett sült mézeskalács ez.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Oh,
Balázs István vagyok, 31 esztendős, Csíkmadarason lakom, erdő- és vadgazdamérnök szakterületeken dolgozok.
Mi a helyzet most a medvékkel? Mert egyre több hírt hallunk, hogy itt támad meg embert, ott támad meg, kilövési kvóta van, szeretnénk a helyzetet megoldani. Egyáltalán valamikor megoldódik ez az egész medve kérdés?
A medve kérdés továbbra is megoldatlannak mondhatom. Sajnos 2016 óta folyamatosan növekszik az állomány, és napjainkig nincsen kidolgozva egy hosszú távú országos stratégia, ami mentén látnánk a végét az egésznek. Tulajdonképpen állománygyérítés nem történt 2016 óta. Kimondottan csak néhány pár száz olyan egyed vevődött ki, amik bejártak a lakott területekre vagy a városokba, akár a kórház udvarán jelentek meg, vagy az iskolák udvarán, de érdembeni előrelépés sajnos nem történt.
Azt tudjuk egyáltalán, mekkora állománya rendelkezünk?
Lényegében az, hogy mekkorák ezek a számok, nem is fontos. Tehát ezt kell megértenie mindenkinek, hogy egy olyan vadfaj esetében, ami nem veszélyeztetett, és ezt kijelenthetjük, abszurdum az, hogyha valaki azt mondja, hogy veszélyeztetett a barna medve Romániában. Nem. Romániában van a legtöbb barna medve Európa szinten, sőt, a barna medve állomány genetikai bankja, azt mondhatnám, hogy Románia, Európának. A számok azért nem fontosak, becslések nagyon fontosak, azért nem fontosak, mert egy olyan vadfaj esetében, ami nem veszélyeztetett, nincs a kihalás szélén, ott azt kell csak megfigyelni, hogy az életképes állomány növekszik-e, csökken-e, vagy egy bizonyos szinten stagnál. Pillanatnyilag egyértelműen kijelenthető az, hogy folyamatosan növekszik a medvállomány, ami folyamatosan növeli a problémákat az ember-medve együttélés terén, és egyre több gazdasági kár következik be, illetve egyre több emberi támadás is történik.
Táncos Barna volt környezetvédelmi miniszter, távozása előtt aláírt egy rendeletet, amiben közel 500 egyed kilövését hagynák jóvá. Ha ez életbe lép, ez megoldja mi problémánkat, vagy részben legalábbis?
Igen, ez a rendelet egy nagyon várt rendelet, azt mondhatjuk. Nagyon nagyok az elvárások is ettől a rendelettől, de viszont azt tudni kell, hogy annyira megkésett intézményi szinten egy olyan rendelet, ami tulajdonképpen a medveállomány gyérítését szabályozná, hogy érdembeni eredmények véleményem szerint csak úgy körülbelül 10 éven belül várhatóak, hogyha minden évben kiadják ezt a szabályozást, illetve adnak lehetőséget arra, hogy számbelileg is gyérítsük a medveállományt, mert ez az exponenciális növekedés pillanatnyilag semmiféle szinten nem tolerálható.
Ez a kilövési kvóta csak a problémás medvére érvényes, vagy arra a területre, ahol túlszaporodott a medve, nem problémást is ki lehessen esetleg lőni?
Lényeges kérdés valóban. A rendelet úgy írja elő, hogy ez egy megelőzési kilövési keret, quota de prevencie románul. Azt kell megérteni ebben, hogy a vadász társadalom, illetve a vadgazdák nyilván igyekezni fognak, hogy a problémákat valamilyen szinten mérsékeljék, minél több problémás egyedet emelni ki, lehetőségük szerint persze, mert beszélek itt Hargita megye szinten egy pár medve, 10-12-13 medve, csak csepp a pohárban, viszont nagyon nehéz beazonosítani azt, hogy melyik medve a problémás. Tudományos szinten azt mondják a szakemberek, hogy az a medve a problémás medve, amelyik többször is bejár a lakott területre, amelyik többször is kárt okozott már a gazdaságban, vagy a mezőgazdasági kultúrában. Éppen azt nem mondják, hogy többször is már támadt emberre. Na de reggel, ha kimegyek az erdőre, találkozok egy medvével, az nem jelenti be, hogy ma be fogok-e menni a faluba, vagy sem. A lényeg az ebben a kilövési keretben, vagy hasznosítási keretben, mivel egy megelőzési kvóta, a megelőzés önmagában azt is jelenti, hogy számbelileg gyérítsük az állományt. Tehát a prevenciós kvótát így is kell értelmezni, nem kimondottan úgy, hogy ez csak a problémás medvékre érvényes. Másrészt pedig igenis a vadász társadalomnak is, illetve a vadgazdáknak is az volna az érdeke, hogy minél több problémás egyedet tudjon elejteni, viszont ez kihívásokkal is jár, és nem is olyan egyszerű egy medvét elejteni akár a faluban, vagy az iskola udvarán. Viszont igyekszünk, igen, hogy a cél az, hogy a problémás egyedeket eltávolítani, és a faj védelmében járni el mindenképpen.
Bizonyára ön, mint erdőmérnök, meg tudja különböztetni ezeket a medvéket, de azért nincs egy olyan, hogy most bejárt az óvodába, legközelebb nem az a medve jön az óvodába, hanem egy másik jön, vagy a rokonságból, vagy egy másik területről. Tehát honnan tudjuk, hogy mindig ugyanaz a medve támadott, vagy mindig ugyanaz a medve járt be a településre?
Tisztán ki lehet mondani, hogy nem tudjuk. Illetve abban az esetben tudhatjuk, hogyha a medvének van egy különleges azonosítási jele, tegyük fel, hogyha bundája, vagy a mintázatán van egy folt, vagy tudjuk azt, hogy a barna medvék között egy bizonyos arányban megjelennek olyan egyedek, amik nagyon sötét színűek, majdnem feketének mondhatóak. Viszont ezekből nagyon keveset látni a városokban, vagy a lakott tövezetekben. Tehát nagyon nehéz megállapítani, hogy melyik az a medve, amelyik problémás. Azonban elég szoros kapcsolatunk van a lakossággal. Ott, ahol tudjuk, hogy esetleg gyakrabban járnak be a medvék, ott az alkalmazott szakszemélyzet rendszeresen terepen van, figyeli ezeket a medvéket, és egy bizonyos idő után be tudjuk azonosítani.
Van valami magyarázat arra, hogy most miért ellenek ilyen sok bocsot? Mert régebben állítólag egyet hozott a világra.
Nagyon sok vélemény van, nagyon sok olyan vélemény is van, ami szakmailag nem állja meg a helyét. Azt mondhatom talán, hogyha a tudományos perspektívából közelítjük meg az egészet, akkor ez annak tudható be, hogy az ellési arány a barna medvénél megnövekedett, és 2-3 helyet már egyre gyakrabban találkozni 4-5 bocsos anyamedvével, hogy az élőhelyi adottságok azok valószínűleg folyamatosan javulnak. És hogyha egy faj nagyon jól érzi magát, és nem kimondottan medvére gondolok, hanem lehet az vaddisznó, vagy gimszarvas, vagy akár őz is, hogyha nagyon jók az élőhelyi adottságok, megfelelő mennyiségű táplálékhoz jut hozzá, a táplálékforrások skálája gazdag, akkor növekszik az ellési arány is. Másrészt pedig a medvének tulajdonképpen természetes ellensége kint az erdőben nem igazán van. Tehát az emberen kívül, a vadgazdákon kívül nincs, aki szabályozza a medvéket. Ők nagyon nyugodtan, nyugodt környezetben és táplálékforrás szempontjából gazdag élőhelyen élnek, itt a Kárpátokban, és egyre nagyobb valóban az ellési arány.
Mérnök úr, várjuk, hogy valahogy megoldódjon ez a medve kérdés. Várják a gazdák, várják a szakemberek, de van az a pénz bizonyos civil szervezeteknek, akik torkuk szakadtából üvöltöznek és védik a medvéket. Hogy lehet tenni, hogy mindenki jól járjon? Ők elhallgassanak, vagy belássák, hogy ez fontos, és végezhessék a dolgukat.
Jó kérdés, hogy mi is az ők feladatuk? Mert civil szervezetek azok általában tudományos ismeretek hiányában támadják azokat a rendeleteket, amelyek esetleg állományszabályozást írnának elő a barna medvére. Azonban én ezeket mind-mind észszerűtlennek találom. Néha úgy is mondhatnám, hogy picit szélsőséges vagy radikális megközelítések, és egyáltalán nem korrektek. Azért mondom ezt, mert az, hogy a saját identitásukat azzal próbálják megerősíteni, hogy esetleg aláássák a vadgazdák munkáját, és gyilkosoknak titulálják, meg hasonló más szlogenekkel jönnek, nem korrekt, mert ennek semmiféle alapja nincsen. Másrészt pedig kérdezem én, azon kívül, hogy ilyen típusú lobbival meg nyomással mennek a minisztérium fele, vagy politikusokat próbálnak befolyásolni, milyen felelősséget vállalnak ezek a civil szervezetek. Mert mi vadgazdák például a 2022-ben megjelent 81-es minisztériumi rendelet alapján is egyik főszereplői vagyunk annak, hogyha az iskola udvarán megjelenik a medve, akkor mi vagyunk az az entitás, akik fel kell vállaljuk azt, hogy ezt a medvét el kell kergetni, vagy adott esetben el kell altatni, el kell szállítani máshova, vagy esetleg még el is kell ejteni, meg kell húzni a ravaszt, mondjuk ki, ami bizony nagyon-nagyon-nagyon veszélyes, és hatalmas felelősséggel jár. Sok esetben mondhatom azt is, mert nekem is családom van, hogy nem szívesen teszem ezt, mert a saját életemet is kockáztatom. Mert azért egy nagy ragadozóról beszélünk, ami nagyon veszélyes, és ne adj Isten, ha bent van egy lakott területen, egy épületben, és az a szakmai csoport, aki úgy döntött, hogy innen most már sem elkergetni nem tudjuk, sem elaltatni nem tudjuk, hanem akkor ezt meg kell lőni, és ez az akció nem sikerül jól, nehogy Isten, megsebezzük csak azt a medvét, akkor az a medve hatalmas kockázatot jelenthet a szomszédos házakra, az ott lakó emberekre, vagy ne beszéljünk arról, hogyha egy város központjában van egy sebzett medve, nem is tudjuk megbecsülni, hogy mekkora bajt tud okozni. Éppen ezért ez az egész megközelítése a civil szervezeteknek úgy gondolom, hogy nem korrekt, mert azon kívül, hogy próbálnak lobbizni azért, hogy pénzt meg anyagi forrásokat nyerjenek, azon kívül semmiféle felelősséget nem vállalnak.
Ezeknek a ennyire harcoló civil szervezeteknek adjanak oda ebből a sok medvéből egy párat, és vonják őket felelősségre, hogyha ezek a medvék nem úgy viselkednek, ahogy kell. Ahogy ők tudnak lobbizni, hát kezdjenek el lobbizni önök is.
Igen, érdekes ez a felvetés valóban. Indokolt az, hogy egy civil szervezet lobbizzon tudományos kutatások céljából. De az a tudományos kutatás, az legyen egy használható, és olyan célokat kellene szolgáljon, amit esetleg napjainkban időszerűek, vagy van aktualitásuk. Hogyha már a medvékről van szó, vagy egyáltalán vadállatokról beszélgetünk. Nekünk vadgazdáknak is valóban néha jönnek szembe olyan kihívások, amiket csak kimondottan tudományos megközelítések, vagy tudományos kutatások, tanulmányok útján tudnánk kezelni, vagy amikre a választ egy tudományos tanulmány tudna adni. Azonban ezekre nem sok anyagi forrásunk van, és akkor közösen alkotva bizonyos entitást, vagy egy csapatot, nagyon szívesen dolgoznánk együtt ezekkel a civil szervezetekkel, ugyanezekben a nagy ragadozós témákban, vagy nagy ragadozós fajokban, olyan ismeretlen dolgokra kapjunk válaszokat, mint például mi történik akkor, hogyha a barna medvék további állománysűrűségének növekedése odáig vezet, hogy esetleg eltűnik a gimszarvas, ami ugyanúgy őshonos a hazánkba, és ugyanannyi értéket jelent számunkra, mint egy medve. Ezek mind-mind a medvének, a farkasoknak just prédafajai. A tudomány az segíteni tudná a mi munkánkat is, viszont ezeket a lehetőségeket jó volna érdemben is kihasználni, és olyanra használni ki, aminek éreznénk is, hogy van eredménye.
Ez a sok akadályozás nem vezet oda, hogy nem tudják szakszerűen végezni a dolgukat, de a gazdák és azok, akik már annyi kárt szenvedtek, hogy megelégelik ezt az egész medve kérdést, és akkor elkezdik majd ők megoldani szakszerűtlenül, és az ők módszereikkel ezt az egészet. Mert tudok esetekről, ahol próbálják kézbe venni az ügyet a falubeliek, mert nekik már elegük van a sok ígérgetésből, meg az ilyen felhajtásokból, amikor nem történik semmi, csak beszélünk, és jól hangzik ez a médiában.
Hát igen, vidéken van egy társadalom, akinek van egy hagyományos ökológiai tudása is, ismeri is, tudja is, hogy mit jelent az, hogy medve, és tudja is, hogy esetleg hogy is tudna elbánni vele. Ha most az történik, hogy a rurális övezetben élő embereknek a tolerancia szintjét most már meghaladta ez a probléma. Érthető is, mert amikor este lefekszel és arra ébredsz éjszaka, hogy az udvarodban ott van a medve, vagy akár az előszobában a hűtőszekrényt borogatja, és a gyermekeid a másik szobában vannak, akkor valahogy a problémát meg kell oldani. Tehát éppen ezért fontos az, hogy ha valaki próbálja kifogásolni azt, hogy nincsen szükség, vagy olyan kijelentéseket tesz, akár egy civil szervezet részéről is, hogy lehet, hogy még mindig Romániában veszélyeztetett faj a barna medve, az előbb gondolkodjon el, egy picit merüljön mélyebben magába, és vállaljon felelősséget, és utána pedig tegyen olyan lépéseket, amik eredményre tudnak vezetni, és valóban a nagy ragadozókkal való együttélést előre tudják mozdítani.
Elhangzott interjúnk Balázs István csíkmadarasi erdő- és vadgazdamérnökkel készült. Eredményesen gazdálkodni csak odaadással és nagy szeretettel lehet. Az ősök féltve őrzött receptje alapján készül ma is a kézdivásárhelyi mézes kalács. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mit ér nekem keresztúrom az élet? nincs benne, akit én úgy szeretek. Brassó felé nézek én, arra nézek én, ott van, akit igazán szeretek. Kivegyek a boldog falvi nagy hegybe, onnan nézek a falu közepébe, onnan nézem, kinek van egy szép barna lánya, kinek nyílik rózsa az úr karába. Onnan nézem, kinek van egy szép barna lánya, kinek nyílik rózsa az úr karába.
Balog Dénes énekelt, a következő percekben néhány augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Ilyenkor augusztus közepén még mindig gondolnunk kell a zöldséges kertünk védelmére. A káposztaféléken megkezdődött és folyamatos a bagolylepkék nyári nemzedékének rajzása és tojásrakása, ezáltal a kishernyók kelése is. Az ősszel betakarításra kerülő káposztafélék károsodása, a káposztafejek, a karfölrózsák szennyeződése megakadályozható a védekezéssel. A permetezésre lufenuron, kartap, benszultap vagy diazinon hatóanyagú készítményt használjunk. A kezelést szükség esetén 10-15 nap múlva kell ismételni. A paprikánál a termésérés idején is szükség lehet a bagolylepkék, főleg a gyapottok bagolylepke, esetleg a takácsatkák kártételének megakadályozására. A felhasználásra kerülő készítmények kiválasztásakor már a szedés előtti élelmezés egészségügyi várakozási időket is figyelembe kell venni. Paprikában az atkák elleni piridaben, illetve bifentrin hatóanyagú készítmény a szedés előtt 10 nappal, a propargit 7 nappal használható utoljára a betakarítás előtt. A bagolylepke hernyók ellenhatásos készítmények esetében a dipel élelmezés egészségügyi várakozási ideje 0 nap. A paradicsom folyamatos érésének, szedésének idején még mindig szükség van a legfontosabb korokozók és esetleg a gyapottok bagolylepke kártételének megakadályozására. A védekezések végrehajtásakor viszont igen fontos az egyes készítmények felhasználására előírt élelmezés egészségügyi várakozási idők betartása. Az alkalmazásra kerülő készítményt a termesztett fajta, a szedés ideje, az adott károsító és napokban megadott várakozási idő figyelembe vételével válasszuk ki. A szedés előtt 7 nappal még permetezhetjük a paradicsomot fő korokozói ellen, a rézoxiklorid, rézhidroxid, cineb, mankocep hatóanyagú kontaktszerekkel, illetve felszívódó és kontakthatású készítményekkel. Az uborkásban száraz, meleg időjárásban a lisztharmat és a takácsatkák kártétele ellen szükséges permeteznünk. Nedves, csapadékos időjárásban viszont a peronoszpóra, a kladospóriumos mézgásvarasodás, valamint a koletotriumos fennésedés további kártételével kell számolnunk. Száraz, meleg időjárás esetén az öntözött uborkákban valamennyi korokozó és a takácsatkák elszaporodásával is számolhatunk, ezért a kombinált védekezést válasszuk. Ilyenkor augusztus közepén fontos, hogy megvárjuk a tárolásra szánt hagyma teljes beérését. Felszedésére meleg, száraz időt válasszunk. A nyaki részek teljes beszáradását száraz időben 2-től 4 napig tartó szikkasztással segíthetjük elő. Ezt követően válogassuk át a betakarított termést, és csak a sérülésmentes, egészséges hagymát tároljuk. A raktározásra szánt hagymát ritka szövésű zsákokba rakjuk, és lehetőleg a korokozók szaporodására kedvezőtlen hőmérsékletű helyiségekbe vigyük. A hagymát a raktározás folyamán is kísérjük figyelemmel. Az időnkénti átválogatás során távolítsuk el a beteg, fertőzött, károsodott egyedeket. Védenünk kell a virágainkat is, egynyári, kétnyári és évelő dísznövényeinket ismét a bagolylepkék ellen kell védenünk. Már rajzanak a lepkék, sőt megkezdődött és folyamatos a tojásrakás, a kishernyók kelése. A hernyók, főleg a vetési bagolylepke hernyójának lombkártétele ellen permetezzünk.
A rózsakárosítói elleni védekezésre a liszthalmat, valamint a diplokarponos levélfoltosság szaporító képleteinek folyamatos fertőző képessége miatt van szükség, de csak ott, ahol nagymérvű felszaporodásukat észleljük. A permetezést liszthalmat elleni készítmény és mankoceb vagy cinep hatóanyagú szer kombinálásával végezzük. A bagolylepkék kártételét a fiatal hernyok összeszedésével is megelőzhetjük, vagy bacillusz készítménnyel permetezzünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha az almás sütemény alsó lapját megkenjük tojásfehérjével, nem marad szalonnás a lapja. Ha néhány karikára vágott burgonyaszeletet teszünk a leégett pecsenye levébe, akkor az magába szedi az égett ízt. Ha az ételbe egészbe tesszük a hagymát, szórjuk át fogpiszkálóval, így egészbe ki tudjuk emelni, és nem fő szét. A hússzeletek közé folpakot teszünk, így fagyasztjuk le, mert ezzel a módszerrel nem fagy össze. Így annyi szeletet vehetünk ki belőle, amennyire szükség van. A rántás nem lesz csomós, ha felengedés előtt sót teszünk bele.
Nagy Károly a nevem, Papóci lakós vagyok, vállalkozós, állattartó gazda.
Miért jó itt élni Papolcon?
Itt Papolcon szerintem a legjobb élni. Itt születtünk, leszármazottjaink innet vannak. Itt vannak ezek a szép hegyek, itt körülöttünk a taj, tiszta levegő.
Mikor ott jártam a gyímesekbe, azt mondták, hogy ott olyan jó zsíros a levegő. Hát itt is elég zsíros azért, és tényleg olyan kellemes itt lenni a fák árnyékában.
Zsírosnak nem tudom mennyire zsíros, de tisztának az tiszta biztos.
Miben vállalkozik?
Erdőkitermelés, fafeldolgozás és szállítás.
Régóta?
2008.
Mennyire jelentenek konkurenciát a hasonló vállalkozók, vagy itt egymást kiegészítik?
Konkurencia az van, de mindenkinek megvan a maga piaca, a maga tere, amin dolgozik. Szerintem olyan nagy konkurencia nincs, főleg itt a faluban egymás között.
Ön honnan szerzi be a fát?
Innet a környékről, a Papuci közbirtokosságtól, a komondai tanácstól, az algoni tanácstól.
Az utóbbi időben mennyire nehéz megnyerni egy árverést, mikor a jó faanyagért sokan érdeklődnek?
Ha pénzed van, meg tudod vásárolni, és olyan eladásod van, hogy meg is éri, akkor meg lehet nyerni minden árverést.
Előre kell fizetni?
A licitet, hogyha megnyertük, szerződést amilyen megkötöttük, akkor rögtön kell fizetni, és ha fizetted, akkor lehet termelni. Lehet venni az engedélyeket, és lehet termelni.
Van, akivel dolgozzon? Van elég munkaerő?
Úgy mondhatom, hogy van, mert elég régi munkásaim vannak, amelyik több mint 10-15 éve dolgoznak a cégnél, de azért még szükség volna.
A munkaerő ügynökségek folyton hirdetnek meg állásokat. Hozzuk lehet-e fohászkodni, hogyha szükség van emberre?
Én nem érdeklődtem pontosan, de szerintem nem nagyon kapsz ilyen munkaerőt, amelyiket fel is tudod használni az erdőn a kitermelésre, mert oda kell egy szakképzett ember, egy druzsbás, egy traktorista, egy sofőr, egy gáterista. Nem lehet csak úgy egy akármilyen munkás embert oda felvenni, hogy meg is érje.
Minden gépe megvan, vagy időnként kell bérelni is a gépeket?
Minden gépen megvan. Szállítás, feldolgozás, kivágás, az mindenféle gép megvan.
A faértékesítéssel önnek is gondja van, vagy attól függ, hogy kivel van szerződésben?
Az értékesítés az egyre nehezebben megy, mert csökkennek az árok. Hétről hétre csak jelentik be, hogy 20 lejt leütünk, 50 lejt leütünk az árból. A régi kuncsaftok azok megvannak.
Vannak helyek, ahol széldöntések vannak, azt nem lehetnek olcsóbban megkapni?
A fának a minőségétől is függ, hogy megéri-e, de az ilyen nagyobb széldöntések, amik voltak, azok már nincsenek. Meg lehetne olcsóbban venni esetleg, de nem olyan a minősége, nem lehet olyan jó árut csinálni belőlük.
Ön is foglalkozik állattenyésztéssel. Milyen állatokat tenyészt?
300 darab juh, tisztáin és 5 lovam van.
Hogy bírja mind a kettőt?
Besegít a család is, de az állatokat szeretem, és azért csinálom ezt. Nem haszomból, hanem szeretem.
Az állatok nyáron bent vannak, kint vannak?
Kint vannak, bérelem a legelőket, itt a falu szélén vagyunk, és ott vannak a tehenek s a jók. Lovakkal, azokkal dolgozunk az erdőbe.
És közben lovagolni is szokott, vagy elég, hogyha kidolgozzák magukat, mert önnek se kell estére konditerembe menni, hogyha egész nap dolgozott?
Én már nem lovagolok, mert lassan telik az idő, de azért a fiaim el szoktak menni egy felvonulásra, egy kovásznai napokra, így március 15-én, akkor még közben meglovagoljuk őket.
Tehenektől, juhoktól készül sajt, vagy a tejet értékesíti? Esetleg húsként értékesíti őket.
A bárányokat, azokat húsként szoktuk húsvétbe eladni, és utána fejünk. Amennyi kicsit el van, azt értékesítsük.
Milyen fajta juhai vannak?
Cigálya juhai vannak, ez a piros pofajú.
Voltak lehetőségek nagyon divatos fajtákat beszerezni. Ön gondolkodott ebben, vagy feleslegesnek tartja, hogy megvegyen egy olyant, ami esetleg Franciaországban jól tejel vagy húst ad, mert itt azért a hegyek között nem biztos, hogy olyan jó teljesítményt adna.
Megpróbáltuk hozni ilyen fajokot is, de nem nagyon bírják itt a területet. Ezt az éghajlatot nem szeretik. Nem szeretik a csordába járást, inkább helyben legélnek.
Tehenei milyen fajták?
Tehenjeim a román piros tolka.
Jól tejelnek?
Elég jó.
Hova kerül a tej? Leadja, vagy feldolgozza?
Feldolgozom. Nagy rész háztól eladjuk, és megvannak a régi kuncsaftok, oda értékesítsük, nem kell a piacra menni.
Termékben kell-e gondolkodni, hogyha van mondjuk 5 féle termékem, legyen egy 6. is, mert mindig valami újdonságba utaznak a vásárlók?
Nem, mert 2 féle terméket csinálunk, az elég jól megy, szeretik a kuncsaftok, és egyébben nem érdemes akkor.
Lesz utánpótlás, hogyha már azt mondja, hogy át szeretném adni a stafétát?
Az állattartásban nem nagyon, de a vállalkozásban ott van a 2 fiam, s ők segítenek.
Az elmúlt 4,5 percben Nagy Károly Papolci vállalkozó állattenyésztő válaszolt kérdéseinkre. Most Csíszér Anna énekel.
Szent József vagyok, kézgyűl a sarháról, mézes kalácsot sütünk 1880-tól.
Hát az nem most kezdődött, ez hány generáció?
Én vagyok a negyedik generáció családból, aki folytassa ezt a hagyományt, de úton van az ötödik is. Van nekem egy 14 éves lányom, amelyik pont tudja, hogy én folytassa a hagyományt.
Akkor azt jelenti, hogy van egy ilyen családi receptjük is, vagy minden mézes kalács ugyanolyan recept alapján készül?
Ez a mi mézes kalácsunk ugyanaz a recept alapján készül, ez a hagyományos recept, amit örököltünk tétanymamáiktól.
De egy másik mézes kalácshoz viszonyítva, egy másik kollégához viszonyítva önöknek mi a titok benne? Mert bizonyára minden család azért kicsit másképpen készíti azt a mézes kalácsot.
Mi megőriztük a hagyományos módon való sütését. Ez hagyományos kemencébesű, bubos kemencébesű, agyak kemencébesű, úgyhogy parázs mellett sült mézes kalács ez.
Egyszerre mekkora adaggal tudnak készíteni? Mert ez attól függ, hogy mennyi idő van rá?
Az attól függ, hogy egy tekenyébe begyúródik a tészta, hogy milyen minta szaggatódik belőle le. Kisebb minta, nagyobb minta, ez attól függ.
Ezt mennyire lehet képesíteni, vagy ez még mindig kézi munka?
Tesztet kézzel kell díszíteni végül is. Nincsen ennek gépesített része, mert kézzel kavarodik be a tészta tekenyőbe, a kemence pedig fával fűtődik, hagyományos módon. A szaggatóval kiszaggatódik a forma, miután kisirítődött, és utána pedig másnap kezdjük el színezni, minden nap teszünk alá egy szint addig, amíg eléri a végleges formát, belekerül a zacskóba, és álljunk ide a vásárba.
Régebben, amikor még gyerek voltam, akkor a tükrös szíves pogácsa volt a pásári pogácsa. Ez is van önöknél, de az ünnephez is igazítják azért a formákat. Az ízeket is, vagy csak a forma?
Csak a forma alakul, úgyhogy mikor, milyen ünnep van. Meghallgassuk a klienseket, hogy milyen formát kérnek, annak a formájában megpróbálunk. Eljön a vásárba egy gyerek, hallgassuk, hogy mit mond, mit követelne, és hazamegyünk, és akkor kezdjük kitanulmányozni, hogy hogy lehetne azt megcsinálni.
Igen, itt vannak autók is, most már focilabdát is látok, meg ezeket az új rajzfilm figurákból is néhány arcot.
Igen, kell tartani a lépést a piacra, mert végül is ebből élünk. Meghallgassuk a klienseket, és azt szerint csináljuk a következő mintát.
Ez egy éves tevékenység, vagy ennek is vannak azért szezonjai, hogy inkább ünnepek előtt, meg inkább téli időszak, vagy inkább nyári időszak?
Mi nem állunk le soha. Az, hogy húsvétkor és karácsonykor több a rendelésünk, már vannak olyan cégek, amelyek az alkalmazottaknak rendeljenek mézes kalácsot.
Köszönő ajándéként, például lakodalmakba adnak-e mézes kalácsot?
Csinálunk lakodalomba, csinálunk keresztelőre, első áldozóra, minden alkalomra szoktunk csinálni, mikor kliensek megkeresnek.
A nap melyik szakában csinálják? Mert gondolom, hogy a díszítéshez nyugodt kéz kell, nyugalom kell, vagy most már a rutin az annyira megvan, hogy bármikor ilyen gyönyörűeket tudnak díszíteni?
Én ma bárhogy szemmel is meg tudom rajzolni, de az nálunk úgy történik például, hogy reggel korán. Azt jelenti, hogy reggel olyan 5 órakor nekikezdünk, azért már tudunk dolgozni olyan 10-11 óraig. 10-11 óra után kezdnek jönni, mert nálunk nyitott műhely van. Kezdnek jönni a turisták, akik szeretnék látni, hogy hagyományosan a mézes kalács, hogy díszítődik hagyományosan, és azért úgy kell beütemeljük a munkánkot, hogy reggel korán tudunk dolgozni. Este aztán elhalkulnak olyan 6-7 óra felé, lecsendesednek, és akkor még egyet lát dolgozni utána.
Piacon értékesíti, vagy most már háztól is elviszik, és rendelések alapján?
Nekünk egy hétvégén van hozzávetőleg 200 látogatónk. Turistánk, amelyek jönnek a román vidékekről. Bukarestből, Kostanca, Galac, általában így buszokkal. Azért már nálunk egyúttal szoktak mézes kalácsot díszíteni is.
Meddig áll el egy ilyen mézes kalács?
Mi 4 hónapot teszünk rá. Utána már megszárad nekünk, nem marad sosem még ebből.
Hát legfeljebb megeszik kekszként.
Megszárad, igen.
Szántó József kézdivásárhelyi mézes kalács készítővel beszélgettünk, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Antal Albert és népi zenekara muzsikál.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bence Annát hallgattuk, jövő kedden itt a Gazda Életben, többek között a komolói Már Miklóssal és feleségével Judittal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Csöbről hallhatnak. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Belenéz a szemembe, oly gyönyörű minden. Amerre jár, megfordulnak utána. Csak az a baj, hogy hamis az urzája. Hogyha hamis teheti, szívem azért szereti, én leszek a párja. Tulipán, szeretem én a babám, más, de hogy is kéne. Ő is szeret igazán, pedig legény valahány, mindeneket érte. A dereka belesimul karomba, a csillag is, mintha szemben ragyogna. Fehér szekű tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja. A derek a felesimul karomba, a csillag is, mintha szebben ragyogna. Fehér szekű tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja. Felesimul karomba, a csillag is, mintha szemben ragyogna. Fehér szekű tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja. A derek a felesimul karomba,
csillag is, mintha szemben ragyogna. Fehér szegű tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja.
Kibédi Sámuel énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Cseh Judit énekel, majd a Barózda Kászoni táncdallamaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Megtudnák, hogy te vagy az én galambom. Megzörgetnéd a kaput, felvernéd a fél falut, felkeltenéd azt is, aki elaludt. Minek lenne nékünk ilyen szerelem, kedvesem, hogy se éjjel, se nappalunk ne legyen sohasem. Nem mondom meg, hol lakom, zörgetnél az ablakon, megtudják, hogy te vagy az én galambom. Szívem úgyis csak tiéd, szerelmünk meg még hírét, kisfalunkba meg ne tudják, ne sejtsék. Beszélnék az emberek, mondanának mindennek, egyedül azt felednék, hogy szeretlek. Ne siessük el a dolgot, kicsikém, picikém, úgyis összetalálkozunk valahol, te meg én. Akkor aztán csillagom, nem zörgetsz az ablakon, jössz egyenesbe, én vélem az ajtón. Ne siessük el a dolgot, kicsikém, picikém, úgyis összetalálkozunk valahol, te meg én. Akkor aztán csillagom, nem zörgetsz az ablakon, jössz egyenesbe, én vélem az ajtón.